Sziasztok, Jenny vagyok.
Sziasztok, én Móni.
És ez itt az Ebédszünet Podcast 77. epizódja, amiben a csokiról fogunk beszélni.
Az intuitív étkezésről szóló epizódunkban annyit emlegettük a csokoládét, hogy most akkor ezzel folytatnánk az élvezeti szerek az étrendben sorozatunkat. Össze is szedtünk emiatt pár érdekességet, néhány tudnivalót és a szervezetünkre gyakorolt hatását a csokinak. De nagyon fontos, hogy ez nem azért lesz, hogy akkor most megmondjuk a tutit, hogy egészséges a csoki, vagy nem egészséges, nem fogunk kategorizálni. Ha nincs panaszotok a csokoládétól, akkor ugyanazt tudjuk mondani, egyétek meg, ha épp jól esne egy kis csokoládé.
És így elszpoilerezem, mi is szoktunk csokit enni. Na de, akkor térjünk is át első körben a számokra. Magyarországon évente és fejenként körülbelül 3,2 kg csokoládé fogy el, amivel még a felét sem érjük el az Európai Uniós átlag 6,5 kg-os értéknek. De ilyenkor nem is beszélünk arról, hogy a nagy csoki evő nemzetekhez képest, például Svájchoz, Németországhoz vagy Angliához képest, ez még mindig jóval kevesebb, mert őnáluk évente 10-11 kg csoki is elfogy. Fejenként. Kedveltség szempontjából nálunk továbbra is a tejcsokoládé vezet, amit az étcsokoládé és a fehér csokoládé követ.
Na de miből is áll a csokoládé? A csokoládé fő összetevői a kakaópor, a kakaóvaj és a cukor, tejcsokoládé esetén pedig tejpor is. A fehér csokoládéban nincs kakaópor, ezért nem is minősíthető igazi csokoládénak, amit mindig véd a Olivier és a nővérem, mert ők nagy fehér csoki mániások, tehát senkit nem akarunk megsérteni a nem csoki fehér csokival, azt is nyugodtan fogyasszátok. Amint azt a csokoládék címkéjén is fel kell tüntetni, az a termék nevezhető csokoládénak, amely legalább 35%-ban tartalmaz a kakaóbabból származó összetevőt, és ebből is legalább 15%-ot kell kitennie a kakaóvajnak. Ez utóbbi amúgy rendkívül drága összetevő, éppen ezért szokták kisporolni a csokoládéból. Ez a minimálisan 35%, tehát a kakaótartalom, a többi pedig ballasztanyag. Ilyen például a növényi zsiradékok, a cukor, vagy épp a tej. Érdemes tudni, hogy a kakaó arány növekedésétől a csokoládé általában egyre sötétebb lesz, ugye ilyenek például az úgynevezett fekete csokoládék.
A kakaóvaj halványsárga színű, csokoládé ízű és illatú zsiradék. Magas mennyiségben tartalmaz telítetlen zsírsavakat, ez azt jelenti, hogy több mint egyharmada egyszeresen telítetlen zsírsav, de ennek ellenére az egyik legstabilabb zsiradék, mivel sok természetes antioxidánst tartalmaz. Többek között a benne természetes formában előforduló E-vitaminnak is köszönheti, hogy akár 2-5 évig is eltartható. A csokoládén túl rengeteg kozmetikai készítményben megtalálható, de fontos gyógyszeripari alapanyag is. Érdekessége, hogy olvadáspontja 32-36 Celsius fok, tehát közel annyi, mint a testhőmérsékletünk, és ezért olvad el olyan könnyen a szánkban, vagy éppen velünk együtt a nyári kánikulában.
A már a kenyerekről szóló epizódunkban is emlegetett magyar élelmiszerkönyv meghatározása szerint kétféle kakaópor létezik. A zsírszegény kakaóporban a száraz anyag tömegére számítva kevesebb, mint 20% kakaóvajat találunk. A normál kakaóporban ezzel szemben legalább 20% a kakaóvaj tartalom, és maximum 9% a víz. A gyártók sokszor jelölik még holland típusú kakaóporként terméküket. Ezt az eljárást 1828-ban fejlesztette ki egy holland férfi. Ő gyakorlatilag a ma ismert kakaóport találta fel, amikor az erősen savas kakaót lúgos anyagokkal kezelte.
A kakaópor a kakaóbab húsának az örleményéből készül, amelynek egy része zsírmentes szárazanyag, a másik része pedig zsiradék. Ezt a zsiradékot nevezzük kakaóvajnak. A szárított kakaóbabban egyébként körülbelül 50-55% a zsiradéktartalom. Az igazi kakaóból készült csokoládénak az olvadáspontja általában magasabb, mint az egyéb növényi zsírokat tartalmazó csokoládéké, úgyhogy akár ilyen egyszerű módon is ellenőrizhetnénk, hogy az általunk vásárolt termék valóban csoki-e. A nem igazi csokoládékban ugyanis kakaóvaj, vagyis a kakaóbabból származó zsiradék helyett egyéb növényi zsiradékot használnak. Ezeket a termékeket nevezik kakaóbevonó masszának. A bevonó massza termékek címkéjén a megnevezésben a kakaó előtagot az Európai Élelmiszerjog előírásai szerint azért szabad használni, mert e termékek kakaótartalma kakaóportól származik.
Nem szükségszerűen, de a gyártás során a jobb minőségű csokoládéhoz esetenként lecitint is adagolnak. A lecitin a csokoládékban főleg stabilizáló és vagy emulgáló szerepet tölt be, ugyanakkor az agysejtek egyik alkotó része, fontos vegyület, az agyműködési zavarokhoz gyógyszerként is szokták adni, a csokoládéhoz pedig azért, mert ugye javítja az állományát, és értékesebbé is teszi. Itt is jól látszik, hogy az adalékanyag nem szitokszó, léteznek olyan élelmiszer adalékanyagok is, amelyek kedvező élettani hatásúak.
Tárolásakor az igazi csokoládé felszínére kiszokott ülni egy vékony, fehér réteg. Ez azonban nem más, mint a kakaóvaj. Nem penész, és nem is valami egyéb visszataszító vagy veszélyes anyag. A kakaóvaj kiválása nem rontja a csokoládé minőségét, hanem lényegében éppen azt jelzi, hogy viszonylag sok, értékes kakaóvajat tartalmaz. Ez egyébként nálunk mindig probléma volt, és mindig megijedtünk, hogy jaj, hát miért így néz ki a csoki, de mióta ezt tudom, azóta sokkal nyugodtabb vagyok, sőt, kifejezetten örülök neki, hogyha mondjuk látok egy ilyet, mert az azt jelzi, hogy nem csak a csomagoláson van rajta valami, hanem valóban a termék az azt is tartalmazza.
Ahogy szinte mindenhez, a csokoládéhoz is számos tévhit kapcsolódik. Míg sokan az elhízás vagy épp a cukorbetegség egyik fő felelősét látják benne, mások a magas antioxidáns tartalma miatt a vörös borhoz hasonlítják. A rendszeres, de kismértékű, mértékletes csokoládéfogyasztás jótékony hatással van a szív- és érrendszer állapotára, sőt, védőhatást fejthet ki az érelmeszesedés vagy a stroke szempontjából. A szívünkre és ereinkre a kakaó polifenoljai, ugye ezek antioxidánsok, tehát ezek vigyáznak. Így például a flavonolok közé tartozó epikatechin és katehin is jótékony hatással van a szervezetünkre. Ezeknek is köszönhető, hogy a rendszeresen, de ahogy már említett mértékkel fogyasztott csokoládé a vérnyomást és a vérrögképződés kockázatát csökkentheti, gyulladásgátló hatással bír, miközben az úgynevezett jó, vagyis HDL-koleszterin szintjét növelheti.
Aki tehát étrendjének rendszeres részévé teszi a kakaót és a csokoládét, ügyelve a cukortartalomra és a minél nagyobb kakaótartalomra, hozzáérő az időskori szellemi elbutulás, vagyis a demencia megelőzéséhez, könnyebbé teheti vele a tanulást, vagy a szellemi munka közbeni koncentrációt. Az előbb említett hatások ugyanis az agyi vérkeringésre és a kognitív, vagyis gondolkodásbeli képességeinkre is kihatnak. A pozitív hatások azonban még a tejcsokoládé fogyasztás esetén is kimutathatók, amit a tejből származó kálciumnak és zsírsavaknak, és nem az antioxidánsoknak tulajdonítanak. Arról pedig ne is beszéljünk, hogy a mentális egészségünknek is jót tesz, ha az ételekre, mint élvezeti érték is tekintünk. Tehát senki ne álljon neki görcsösen amiatt csokit enni, mert mi azt mondtuk, mennyi mindenre jó, és hogy ne legyen demens, hanem akkor, és azért iktassátok be, mert épp az adott fajtát meg szeretnétek enni, mert jó lesne. Hiszen a csoki evést nem bűn, de érdemes a minőséget a mennyiség elé helyezni, mint ahogy talán mindenben.
Bár a legújabb eredmények inkább a csokoládé pozitív hatásaira mutatnak rá, további tévhitek is kialakultak ezzel kapcsolatban. Ilyen például az, hogy fogyasztása növeli a boldogsághormonnak is nevezett szerotonin szintjét. Kimutatható, hogy a depressziós vagy arra hajlamos emberek több csokit esznek, de eddig nem sikerült meggyőző tudományos bizonyítékot találni arra, hogy valóban lenne ilyen jótékony hatása a csokoládénak.
A csokoládéban, vagyis a kakaóbabban található számos bioaktív anyag valóban pozitív hatással van a testünkre és a lelkünkre. De itt is igaz a gyakran emlegetett mondásunk, hogy a mértéktelenség még a legjobb dolgokból sem ajánlott hosszú távon.
Ezzel kapcsolatban nekem az jutott eszembe, hogy nálunk most van egy nagy doboz csoki, és mivel nem démonizálunk, ezért nem aggódtam azon, hogy pár napig többet kívántam belőle, és úgy mondhatni sokat ettem egyszerre, mert annyit kívántam az adott napokban. Szerintem amúgy ennek köze volt Olivér vizsgázásához is, és volt bennem egy ilyen kicsit stresszédesség evés, de úgy pusztán ott volt, jól esett. És ennek az lett a vége, hogy szerintem most már lassan egy hete legalább nem ettem egyáltalán a pulton álló nagy mennyiségből, mert már nem kívánom, mert valahogy szerintem így átléptem egy ilyen felső csúcson, és kicsit nem mondanám, hogy túlettem magam, csak úgy már megettem a kívánt mennyiségeket, és átcsaptam például abba, hogy most már a piros gyümölcsök vannak inkább porondon, és most az eperrel, meg a cseresznyével vagyok így nagyobb mennyiségű barátságban.
És egyébként ez mennyire igazolja azt is, hogy ha azt teszed, amit megkívánsz, az nem azt fogja jelenteni, hogy akkor onnantól kezdve az életed minden egyes napján ugyanazt az X ételt fogod enni, hanem változatosan fogod kívánni a dolgokat, hogy oké, akkor csokit kívántál, ettél csokit, utána mást fogsz kívánni.
Igen, pedig itt van, a szem előtt van, nagy mennyiségben, de valahogy mégsem kell most már. Na de, amúgy a csokoládé kellemes közérzetet okozó dolgai, azok bizonyos hatóanyagok, mint például a központi idegrendszert élénkítő teobromin és a koffein, amiknek mennyisége és ereje persze nem ér fel egy erős kávéval, de a hatásuk mégis ott van. Persze az innyenceknek ugye akár egy csokoládés kávé is jó választás lehet ilyenkor.
Sokan örülhetnek viszont annak, hogy a pattanások kialakulása sem köthető közvetlenül az édesség fogyasztásához, hiszen ezt sem sikerült még a tudomány eszközeivel alátámasztani, de erről már egy korábbi epizódunkban beszélgettünk is dr. Baranyai Gerdával, aki bőrgyógyász rezidens. Úgyhogy ezt is érdemes lehet visszahallgatni. Kifejezetten a pattanásokról beszéltünk vele.
Amúgy talán nem is gondolnánk rá, de egy magas kakaótartalmú étcsoki rost tartalma akár 10-15 g is lehet 100 g-onként, míg ugyanez a rostforrásként reklámozott bolti kekszeknél, gabonapelyheknél, műzliknél általában 3-9 g közötti érték. Egy kocka jófajta étcsokiban tehát 1-1,5 g élelmi rost található, más rostforrások elfogyasztásával kiegészítve, akár néhány szem mandula, dió, kis narancs, ugye csokoládékból, akár egyből van olyan csokoládé, amiben benne is vannak ezek az olajos magvak. Tehát ezzel simán egy napi rost bevitel arányos részét teljesíthetjük is akár.
A leggyakrabban azonban azzal a tévhittel találkozunk, hogy a csokoládétól elromlanak a fogaink. A fogszúvasodás összetett folyamat, amelyben döntő szerepet játszik a szájüregünkben élő Streptococcus mutans nevű baktérium, ami a szénhidrátokból savat képezve bontja meg a fogzománcot. Tehát itt sem maga a csokoládé lesz a ludas, hanem a szénhidrát lesz az, amit ez a baktérium tud hasznosítani. És ugye ezért is kell fogat mosni, mert akkor ezeket úgy tudjuk eltávolítani, hogy még a fogzománcunkat nem bántják ezek a savak.
Ha már csoki, akkor essen szó a vegán csokiról is, amire minden bizonnyal igen nagy a kereslet mostanában, vagy a vegán étrendet tartók körében, vagy épp a tejfehérje allergiások esetén, hiszen itt esetleg nagyobb a biztonság érzet talán, hogy akkor nincsen benne állati eredetű termék. Alapvetően azt mondhatnánk, hogy aki vegán csokit szeretne enni, az egyszerűen válassza az étcsokoládét, mert abban nincs tej vagy tejszármazék. Így lényegében teljesen növényi eredetű összetevőkből áll, ugye. Tehát az okozhat aggodalmat ilyen esetben, hogy az adott gyárban készül-e még olyan termék, ami tejet vagy tojást is tartalmaz, és azzal esetleg érintkezhet-e az adott étcsokoládé, ugye például egy azonos gyártósor használat esetén. De ennek ugye azért egy picit nehezebb utána járni, hiszen ahogy már említettük is egy régebbi epizódunkban az élelmiszer címkéknél, hogy ugye nem kötelező a címkéken feltüntetni a tartalmazhat mondatokat, tehát ha valaki nagyon alaposan utána szeretne járni egy adott termékkel kapcsolatban, akkor érdemes lehet a gyártóval felvenni a kapcsolatot.
A magyar allergiásoknak már jóval fontosabb és életbevágóbb lehet ez az információ, ugye egészségügyi szempontból, mivel nekik még az a parányi mogyoró mennyiség is számíthat az allergiás reakció kialakulásában. A nyomokban magyarót és diófélét is tartalmazhat felirat pont erre utal, és őket segíti a megfelelő tájékozódásban, de, mint már említette Móni, meg ahogy beszéltünk róla az élelmiszer címkékről szóló epizódunkban, ezeket nem kötelező feltüntetni a csomagoláson, úgyhogy érdemes lehet ebben az esetben is a gyártót megkérdezni, hogy esetleg adjon egy listát azokról a termékekről, amik biztosan nem tartalmaznak, vagy nem azon a gyártósoron készültek, és nem szennyeződhettek semmi olyan élelmiszerrel, ami esetleg nektek problémát okoz.
Ha már a mentességnél tartunk, korunk másik táplálkozási fókusza a gluténérzékenység, cöliákia, ami sokakat érint, és sokakat érinthet. És itt felmerülhet, hogy mit keresne a buzzaliszt, vagy más gluténtartalmú gabona, vagy gabona származik a csokoládéban, de azért ugye ott vannak a kekszes, ostyás, ízesített csokoládék, tehát így azért már is láthatjuk, hogy gond nélkül belekerülhet, akár a csokoládéba, akár ugye a gyártósor során egy adott termékbe. Úgyhogy ilyenkor is azért fontos utána járni ennek a témának, ahogy az előbbi típusoknál is.
Ha nem csak mi és a csokink számít, hanem arra is odafigyelnénk, hogy a csokoládénk honnan jött és milyen körülmények között termelték az alapanyagául szolgáló kakaóbabot, akkor a csomagolás címkéjén keressétek a Fairtrade feliratot és logót. A Fairtrade, vagyis méltányos kereskedelem védjegy azt jelenti, hogy az importőrök, akik gyakran a forgalmazók is, közvetlenül a harmadik világbeli kistermelőktől, termelőszövetkezetektől szerzik be az árut, ezáltal is csökkentve termékre tevődő árrést. Így a bevétel mintegy harmada a termelőhöz kerül, míg a hagyományos kereskedelmi úton ez csak 10-12% lenne. Egy fokkal többet tehetünk a környezetünkért, ha a csomagolást is megspóroljuk, és csomagolásmentes boltban kimérve vásárolhatunk csokoládét. Az összetevők és a származási hely kapcsán érdeklődjünk az eladótól, vagy keressük a polcon kihelyezett termékismertetőt.
Én például leggyakrabban ételkészítéshez használok csokit, főleg az étcsokit, és ehhez mindig a kedvenc csomagolásmentes boltomban veszem meg a csoki pasztillát, vagy inkább mostanában a csoki cseppeket, ez igazából méret függő, a csoki cseppek egy picit kisebb csoki darabok. Legutóbb új felhasználási területét találtam amúgy ki, mikor valami finomságra vágytam a délutáni uzsonnámkor, és csináltam teljes zapkását, és amikor elkészült, akkor a málna mellé dobáltam bele ezekből az étcsoki cseppekből is, és pikpak felolvadt, és hihetetlenül finom volt ez a málna és étcsoki variáció a zapkásában.
Végül térjünk ki arra, hogy milyen esetekben okozhat panaszt a csokoládé. Ilyen például a reflux, hiszen a csokoládé a nyelőcső alsó részénél hat a nyomás viszonyokra, így fokozódhat a sav visszaáramlás. Nálam egyébként vizsgai időszakokban volt, hogyha este lefekvés előtt, hát viszonylag közel fogyasztottam valamilyen csokit, vagy olyan dolgot, amiben csoki volt, akkor éjjel biztos, hogy refluxos panaszaim voltak. Vagy épp egyébként ilyen lehet a magasabb zsiradéktartalma miatt, az epe vagy hasnyálmirigy betegek számára is ugyanígy tud problémát okozni. Ami pedig, hát nem ember, de mégis fontos, hogy kutyáknak szigorúan tilos csokoládét adni. A csokoládé viszonylag magas teobromin tartalma a kutyák szívének a ritmusát felgyorsítja, amitől a szív elfárad, sőt, akár meg is állhat. Egy 10 dekás csokoládé már egy közepes méretű kutya pusztulását is okozhatja.
És akkor így összességében, tehát a csoki is nyugodtan része lehet mind testi, mind mentális egészségeteknek, hiszen ha egészségesen akarunk táplálkozni, akkor az akár egy 70 évnyi időszak is lehet, tehát abban a 70 évben úgy nagyjából bármi belekerülhet az étrendbe, vegyesen, változatosan, mértékletesen, úgyhogy béküljetek meg a csokival is, minden más étel mellett. Használjátok, hogyha épp ízesítenétek vele valamit, akár egy mártás húsok közül is szokott csokival ízesített változat lenni, vagy ha desszertnek elnétek, esetleg télen forró csokiként, vagy kereken, szögletesen, hosszún, röviden, édesen, keserűn, ahogy gombócartúr is, úgyhogy szeressük a csokit. De én azért ma még epret fogok enni, mert most abban az időszakomban vagyok.
Az is jó csokival.
Igaz.
Ugye egyébként én terveztem bele már mozaik étrendbe, étcsokit eperrel.
Jól hangzik. Mondjuk nem mondom, hogy nem csoki fondűztem már eperrel, de most, ami eprem itthon van, az olyan mértékben csodálatosan finom, aromás és ízes, hogy egyszerűen ahhoz nincs szívem semmit adni.
Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, és mielőtt még kikapcsoljátok ezt az epizódot, egy nagyon-nagyon fontos tudnivalóval szeretnék kezdeni. Jövő héten egy vendég fog érkezni hozzánk, akit nagyon-nagyon várunk, de még nem szeretném lelőni előre a poént, hogy ki is lesz ő, és miről fogunk beszélgetni. De most szeretnénk elmondani, hogy utána viszont elmegyünk nyári szünetre, és körülbelül szeptember közepén fogunk visszatérni új epizódokkal, mert arra is nagyon sok tervünk van, akár vendégekről legyen szó, akár saját kis témákról, de mindenképpen azt érezzük, hogy kell egy hosszabb szünet ahhoz, hogy feltöltődve, energikusan tudjunk visszatérni. Úgyhogy ne felejtsétek el, jövő héten még lesz új epizód, de utána körülbelül 2,5 hónapig nem lesz új, viszont az eddigi körülbelül 80 epizódunkat nyugodtan visszahallgathatjátok, ugye az extrákkal együtt szerintem simán van annyi. És persze eljöhettek hozzánk egyéni tanácsadásra is, hogyha úgy érzitek, nem tudtok meglenni nélkülünk, vagy éppen olyan égető problémátok van, de nem égető problémákkal is nyugodtan kereshettek minket, hiszen ugye ez a munkánk, ezért vagyunk itt, hogy nektek segítsünk. Úgyhogy most ezzel is kezdeném a szokásos tudnivalókat, hogy minket hol tudtok megtalálni. Mónit a diétestanácsok.hu weboldalon keresztül tudjátok elérni. Itt tudtok hozzá tanácsadásra jelentkezni, illetve minden elérhetőséget megtaláltok még itt. Telefonszámot, e-mail címet, szolgáltatásokat, úgyhogy nyugodtan keressétek. Engem pedig a toleransdietetikus.hu weboldalon tudtok megtalálni, ugyanígy szolgáltatásokkal, elérhetőségekkel, mindennel együtt, és egyébként van mind a kettőnknek Facebook oldala is, ott is meg tudtok minket találni, minden elérhetőségünk kint van a honlapjainkon, és kint van egyébként az ebédszünet minden platformján. Úgyhogy bárhol kerestek minket, akár egyénileg, akár az ebédszüneten keresztül, minden elérhetőséget meg fogtok tudni találni. És akkor beszéljünk egy kicsit az ebédszünetnek az elérhetőségeiről. Van egy Facebook csoportunk, az ebédszünet, ahova 3 beugró kérdés megválaszolása után tudtok belépni, illetve tudunk titeket beengedni. Ez azért kell, hogy lássuk azt, hogy mi érdekel titeket, hogy nem csak véletlenül megtaláltatok minket az ebédszünet vendéglő helyett, és azért szeretnétek belépni, mert azt hiszitek, hogy innen lehet ételt rendelni. Ezt nem kamu, hanem több ilyen kis félreértés is volt, úgyhogy jó, hogy vannak ezek a beugró kérdések. Van egyébként ezen kívül egy Facebook oldalunk is, az Ebédszünet Podcast hitelesen a táplálkozásról, ahol mindig meg szoktuk osztani a legújabb részeket, és innen ti is tovább tudjátok osztani őket, és így tudtok nekünk segíteni abban, hogy minél több emberhez eljussunk. Van egy Instagramunk is, az Ebédszünet Podcast, és hogyha szeretnétek tőlünk kérdezni, akár mondjuk a podcasttel kapcsolatban, vagy szeretnétek témát javasolni, akkor pedig nyugodtan írhatok nekünk egy e-mailt az ebédszünetpodcast@gmail.com-ra. Akkor köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, és egyelőre találkozunk a következő epizódban jövő héten, utána pedig jön egy kis nyári szünet. Sziasztok!
Sziasztok!